Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Szász Edit vagyok, a Kertbarátok szerkesztője. Mai adásunkban elsőként János Ferdinánd kertészmérnökkel beszélgetünk a gyep karbantartásáról. Ezt követően Lázár Tibor Hargita megyei méhészt kérdezzük arról, hogy hogyan indult az idei méhészeti szezon, milyen nehézségekkel küzdködnek a méhészek. Ez tehát a mai kínálatunk, ha tehetik, akkor hallgassanak bennünket.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
Problémás feladat, hogy a gyep egész nyáron üde, egyenletes és smaragdzöld legyen. Ehhez sok munkára, illetve ráfordításra van szükség. Fontos a rendszeres nyírás. A gyepet minden héten nyírni kell úgy, hogy a megmaradt tarlón a fűszálak 4-5 cm hosszúak legyenek. A kaszálék nem maradhat a gyepen, azt vagy a gép szedi fel, vagy magunk gerebjézzük össze. A rendszeresen és bőséges öntözés elengedhetetlen. Fontos ugyanakkor a tápanyag utánpótlás. A rendszeresen nyírt gyep igen sok tápanyagot veszít, ezért most tavasszal feltétlenül szükség van a trágyázásra. Figyeljünk oda a gyomokra is. Nincs olyan gyep, amelyben ne jelennének meg a gyomnövények. A gyep karbantartása egész évben fontos. Mindenképpen kérjük ki a szakember véleményét. Következő percekben János Ferdinánd csíkmadarasi kertészmérnökkel beszélgetünk a gyep karbantartásáról, milyen munkálatokra, milyen szerekre van szükség, hogy egész évben zöld legyen a gyep.
A koratavaszi gyep karbantartáson lassan túl vagyunk, ami a koratavaszi gyep karbantartás, az azt jelenti, hogy ahogy elmegy a hó, többnyire megjelennek, ahol hó, tehát most magánkerti udvarokról beszélünk, vagy parti terekről, tehát nem nagy futballpálya vagy ilyen jellegű felületekről. Ott a koratavaszi, amikor elmegy a hó, akkor a hópenész és egyéb az őszi maradékok, a lombok vannak, vagy lombhulladék van, ami a gyepen marad. Ezért is javasolt mindig, hogy ősszel kellene ezt szépen az utolsó, még szinte azt mondom, hogy ahogyha nőtt a fű, akkor az utolsó fűnyírás még akkor azt mondjuk, hogy egy picit havazott, de utána kibújt a fű, hogy még utána lenyírni. Tehát szinte azt mondom, hogy ha decemberben még jön, azzal a nyírással összeszedjük az minden egyéb lomb hullásokat, mindent, tehát összegyűjti a fűnyíró, és akkor eltakarítjuk, és egy tiszta gyepünk van, és tavasszal kevesebb a feladatunk. Többek között azért is jó az őszi, téli, szinte így mondom, a fűnyírás, hogyha magas a fű, alatt a pockok, az egerek fönntartja a hó alatt a fű a havat, tehát azt a hó réteget, akkor a pockok, egerek ott az nekik kényelmes. Ha rövidebbre van vágva a fű, akkor nem tudnak oda beágyazni, nem tudnak ott alagútakat csinálni, nem tudják feltalálni magukat az egerek annyira. Tehát javasolt, hogy ha azt álljon is ősszel, ezt rövidebbre nyílni, innen indul, tehát ősszel kezdjük a tavaszi gondozást, szinte így lehet fogalmazni. Na igen, a tavaszi gondozás, amikor akkor a tavaszi, azt mondjuk, hogy elindul a tavasz, kezd sérkenni. Itt is ugyanaz, hogy még egyszer, hogyha nem kell megvárni, hogy elinduljon a fű agresszíven, végig lehet menni a fűnyíróval, és összeszedni megint, ami a téli hulladék, a téli, ami ott maradt, azt felszívja, tehát mindenféleképpen a fűnyíró, hogyha összegyűjtik a kosaras, vagy bármilyen jellegű fűnyíró, legtöbbnek el van látva, hogy összeszedi a mulcsot, és a mulcsol összeszed egyéb hulladékot is. Itt a tavaszi, szinte azt mondanám, hogy ez azt jelenti, hogy február, március, április ez, amíg ezt lehet csinálni, amíg bele lehet nyúlni a gyepbe. Tehát itt mondanám a gyep lazítás, gyep szellőztetés, gyep juggatás, tehát ezek lennének az intenzívebb, korrekt beavatkozások. Annak most már azt mondanám, hogy tehát májusban még vékonyan, de amikor elkezd beindul a vegetáció, akkor már nem nyúlni, már nem szabad belenyúlni, mert tehát, hogyha felmelegszik hirtelen az idő, akkor sokkot kap, és akkor egész nyárra hatással van, hogy nem tudja kiheverni a gyep ezt a beavatkozást. Tehát ezért javasolt. Tehát a technológiák, amik vannak a gyepszellőztetés, az többféle is van, tehát sok mindent neveznek, tehát azt mondanám, hogy van vagy négy fő kategória, amit egy név, egy kalap alatt neveznek itt még nálunk. Tehát van a gyepkaparás, ami csak azt jelenti, hogy a mulcsot, a tavalyi évi mulcsot szedjük ki a gyepből. Az egy ilyen kefés, egy ilyen vastagabb drót, vagy vastagabb ilyen acél kefe, ami végigmegy és kipörgeti a tavalyi évi mulcsot. Az is valamennyire hozzáér a földhöz, de az nem szakítja fel a földet, nem nyúl hozzá a gyökerekhez. Jön a következő, tehát beszéltünk a kaparásról, jön a következő, ami megvágja a gyepszellőztetés. Itt már lehet gyepszellőztetésről beszélni, amikor a penge minimum 3-4 centire belemegy a talajba. Ez azt jelenti, hogy hosszantiba megkaparja, tehát nem megkaparja, hanem belevág a penge a talajba, ami meg is szeldeli. Ezek úgy néznek ki, ezek a kések, hogy egymástól ilyen 5 centire körülbelül, és ezek ilyen acélpenge, ami megvágja a gyepet. Tehát azt jelenti, hogy ki is szedi ugyanazt a mulcsot, amit az én említettem, és a talajba megszakítja a gyökereket, tehát megszeli a gyökereket, hogy azok serkenjenek, tehát egy frissítést ad neki. Tehát van a gyep szaggatás, tehát az a vágás, a pengés, és akkor van a juggatás, ami egy mélyebb, ami azt jelenti, hogy 20 centire, ez egy professzionális gép, ami kb. 20 centire egy már nagyobb vontatott gép, ez nagyobb szerszám szükséges, ami belejuggat, tehát azt jelenti, hogy 20 centire, 20 centi mélyre belejuggat, és ki is dobálja azt, amit ő lyukaszt. Tehát én megszellőzteti, ez igazi szellőztetés, mert belejukaszt egy 20 centire a földre, és ki is dobja maga után azt a 1-1,5 centinyi föld rudacskát. És ezáltal a talaj, a tápanyag be tud jutni a gyökérhez, tehát itt a tömörödött talajról van, ami intenzívebben van használva, itt szokták ezt használni, és akkor ezáltal be lehet tölteni, tehát a gyökér zónához is el lehet ittatni tápanyagot, ilyenkor szokták ezt feltölteni homokkal, vagy finom tápanyaggal, vagy valami olyan jellegű, ami hosszan fenntartja a gyepet. Tehát itt mondtam a kaparást, igazi, ami ilyen körmöcskék, ami nem ható be a főbe, mondtam a pengét, és mondtam a juggatást. Most ezen túl minden, ami létezik, tehát a geredélés, azt minden meghalál. Tehát az ő felfrissül. Tehát a természet minél jobban kívülről azt mondjuk, hogy ezt nem bántjuk, viszont minél jobban beavatkozunk, annál hamarabb, tehát annál jobban reagál. Tehát például ez a gyep pengés szaggatás, hogyha megszaggatjuk, akkor ő osztódik a gyökere, és annál jobban fejlődik, tehát annál jobban össze tudja. És a tápanyagot is természetesen, hogyha tehát az a tömörödött talaj, hogyha megvágódik, akkor a tápanyag is sokkal hamarabb el tud jutni a gyökeréhez. Tehát itt azt szoktuk mondani, szakemberek azt mondják, hogy például most ezt egy ilyen jelző, hogy egy nagy mondás, hogy a futballt a gyökéren játszák. Tehát azt jelenti, hogy nem ami fent látszik kell szép legyen, annak is természetesen szépnek kell lennie, De az, hogy a fenti szép legyen, alul a 20-25 centi, az gyönyörű gyökérzóna. Tehát, hogyha egy szálvényt csinálunk, akkor gyönyörű szépen kell látszódni a gyökér szálvénynek, és hogy a gyökér lemegy 20 centire, hogy nem ott egy 5 centi gyökér. Tehát a futball a gyökéren játszák, egy ilyen érdekes mondás van.
Gondolom ezt minden évben akkor, tehát ezt minden évben meg kell ismételni ahhoz, hogy egész évben szép legyen a gyep.
Nem szükséges minden évben, itt meg kell nézni, tehát az átlag állag megőrzés, tehát minden évben nem szükséges ekkora beavatkozás. Nem igaz, hogy nem kellene valamelyiket ebből a három technológiából ilyen egymás után követő sorrendbe csinálni, inkább azt mondanám. Hogy jó, akkor kezdjük, hogy át kellene gerebélni szépen, de az első, a acél törmelés, az a gerebélés helyett felel meg körülbelül. Tehát azt mondanám, hogy a kézi, és utána van ez a három gépi technológia, amit javasolt használni.
Ilyenkor tavasszal van esetleg valami olyan betegség, ami megtámadhatja a gyepet, esetleg kell ellene valahogy védekezni?
Mindenféleképpen a tavasszal, minden tavasszal, ahol hóembert vagy a gyerekek, ahol játszanak, el kell dönteni, hogy mi az irány. Tehát ha a gyerekek játszanak, és hóember van gyúrva, és az udvarra agyon van taposva, akkor mindenféleképpen van károsodás. Többnyire ezek felületi károsodások. Tehát meg kell gondolni, mielőtt agyonvegyszerezzük, vagy agyonpánikoljuk magunkat, mert ahogy mondtam, a gyökéren játszuk a futballt, tehát azt jelenti, hogy ha felül még ki is van sárgulva, vagy az a hópenész, vagy valamilyen penész állt neki a hó alatt, hogy ott összegyűződött a több hó, későre ment el, és alatta befüllett, az nem azt jelenti, hogy a gyökér nem még. Tehát, hogyha egy szép, egészséges gyökér van, ha egy picit későbbre is, hogy marad nekünk ott most kora tavasszal egy pár tenyérnyi szót, akkor nem kell bepánikolnunk, mert az hamar kiforja magát. Na most itt jönne az, hogy a tápanyag feltöltés. Tehát azt kell mondanom, hogy a technológia ugyanúgy fejlődik, mint a minden másban, a gyep gondozásban is hatalmas a választék. Inkább azt mondanám, hogy hál' Istennek kiéleződött, hogy jó technológiával, jó tápanyag feltöltéssel élvezhető gyepeket lehet teremteni minimális beavatkozásokkal. Most ez azt jelenti, hogy most nem mondom a márkaneveket, tehát ha a tavasszal jól akarunk indítani, akkor ősszel, tehát augusztustól arra fele, hogy tudjon ő felkészülni a télre. Tehát olyan tápanyagok vannak, hogy a télen is zöld tud lenni a gyep. Tehát, hogyha most így mondom a fantázia nevét, a Previnter, tehát benne van a nevében, hogy a Previnter, ha bevisszük össze, a gyep fel tud készülni olyannyira, hogy szinte azt mondom, hogy egész télen zöld tud lenni a gyep. Tehát nem sargul ki, megmarad a színe és erőteljesebb. Ha időben ezt a Previntert használjuk. Tehát a Previnter azt jelenti, hogy augusztus után már, hogy lemennek a nagy melegek szeptemberbe, ezt ha bádogoljuk a tápot, tehát ha szétszórjuk, akkor tudjuk, hogy tavasszal gyönyörű gyepünk van. Ha nem tegyük neki a Previntert, akkor jönnek, van már, tehát a koratavaszi, akkor van ilyen, hogy stress control. Tehát azt jelenti, hogy stress control, vagy egy ilyen, intelligens műtrágyák, nem nagyon akarok belebonyolódni, de sajnos ez van, hogy használnunk kell, és el kell mondanunk, hogy nem ezt a hagyományos MPK-t lehet tenni, csak akkor annak is következményei vannak. Tehát, hogyha akkor a tavasszal megnyomjuk ezzel az MPK-val, ha nem a megfelelő dolgot is tesszük, akkor ki is tudjuk égetni, vagy azért mondom az MPK-t, ez a hagyományos, amit mindenki ismer, tehát ki is tudjuk égetni a gyepet, vagy az történik, hogy egy hirtelen ellátja tápanyaggal, és úgy le is lankad. Tehát a kora tavasszal kizöldül, és utána nyárra nézzük, hogy megint sárga. Tehát itt van egy jó találmány, egy hosszú lebomlású nitrágya, ami azt jelenti, hogy ha beadagoljuk neki márciusba, akkor április, május, június, júliusba. Tehát azt jelenti, hogy a javát, tehát egy lassú lebomlás, ami azt jelenti, hogy egy ilyen viaszburok van a műtrágya körül, plusz 8 fok fölött adagolja ki magából. Tehát azt jelenti, hogy a hőmérséklet a felemelkedik 8 fokra, tehát ha esik halvad, ő nem bontja ki a tápanyagot. Ő akkor bontja ki a tápanyagot, amikor plusz 8 fok van, tehát egyértelműen gazdaságosan tudja az a gyökérzóna gazdaságosan tudja felvenni azt a tápanyagot. Tehát nem feleslegesen szennyezzük a környezetet, nem fölöslegesen fertőzzük a környezetet, tehát optimalizálva van, és ott hat, ahol kell. De most van ez, ami azt mondjuk, hogy elindítja, tehát én azt mondom, hogy ha elindítjuk a korat a március áprilisban, kiadjuk, ő amúgy is csak akkor indul el, amikor plusz 8 fok van. Tehát 8 fok körül adja ki magából, és akkor, amikor vizet kap. Na, hogyha ezt minden tavasszal egy gyepfelőztetés után, ezt azért javaslom gyepfelőztetés után, mert jön a fűnyíró, és azt fel is szívja. Tehát ha kiadunk egy műtrágyát, sose rögtön után. Tehát mindig azt kell csináljuk, hogy először lenyírjuk a füvet, gyepfelőztetünk, és még egyszer utána, még egyszer összeszedettük a mulcsot a fűnyíróval, és mindig utána szórunk ki bármilyen műtrágyát, vagy bármilyen adalékanyagot. Hogy ne a fűnyírónak porszívó hatása is van, és ő felszippant mindent. Tehát, hogyha kinyomunk egy műtrágyát, akkor az a fűnyírás előtt, és utána nyírjuk le a füvet, akkor körülbelül azt lehet mondani, hogy egy ilyen 20-30%-át a fűnyíró fel is szippantja, amit észre se veszünk. Tehát mindig fordítva kell. Tehát lenyírjuk a füvet, remberakjuk, és utána adagoljuk ki a bármilyen műtrágyát, amit kirakunk a gyep felületre. Na most ezekben, most mondom, ami lassú lebomlás és intelligens. Tehát nem mindegy, hogy ez lassan bomlik le, és egész évben a gyökérzónát is erősíti, a zöld felület is szép, és hosszú távon. A hagyományos műtrágyák, amit a nagy kultúrákban használunk, ő ad egy nagy bombát, megnő a fű, amíg észrevennénk már 20 cent is, le se tudjuk nyírni, és utána kisoványodik, tehát nem lesz ereje egész évben. Tehát ezért javasolt, hogy megnézni árérték arányt, hogy milyen mennyiséget, és ebből sokkal kevesebbet is kell tenni ebből a műtrágyákból. Akkor még van ennek ezeknek a műtrágyáknak azért, hogy mindenki jön, hogy mit tegyünk be. Ezek az intelligens műtrágyákban már van olyan, hogy szelektív, tehát a műtrágyában benne van a szelektív gyomírtó. Tehát azt jelenti, hogy ha esőmentes nap, tehát ugyanezt a műtrágyát elvégezzük, hogy lenyírjuk a füvet és kiszórjuk, és 3 napig nem jön az eső, akkor ő szinte egész évre biztosítja, hogy a kétszíkű és minden egyéb nem jelenik meg a gyepben. Tehát nagyon fontos ezt kell most még el lehet végezni, és aztán utána majd jönnek ezek a stressz kontrollok. Hál' Istennek a technológia, tehát nem csak egyébben fejlődik a telefonos világban, vagy egyéb világban, hanem a mezőgazdaságban, a kertészetben is fejlődik. Tehát itt a műtrágyákkal, amit említettem, a télen már, ha készülünk a tavaszra, a Prewinter tavasszal a 3-4 hónapos tápanyag feltöltés, ami azt jelenti, hogy lassú lebomlással megy ki, tavasszal még hozzátesszük a gyomírtós műtrágyát. A nyár közepén, ha mindezt elhanyagoltuk, akkor a nyár közepén van még ilyen lehetőség, hogy a stressz kontroll, ami természetesen az... Tehát a június-júliusi a szárasságon és kisárgul a fűzünk, akkor azt tudja helyrerakni. Itt mindenek mellett azért csak javasolt egyre inkább, hogy egy öntözőberendezést, egy minimális, vagy legalábbis az előkertünkbe, ahol szeretnénk szép legyen, ha nem is professzionális, de minimális vízigénye van a gyepnek. Hát Angliában azért tud szép lenni, mert ott állandóan esik az eső. Tehát az angol gyáphez hasonlítja mindenki, csak ott teljesen más kategóriájú. És még ott is öntözés használnak.
Fontos az öntözés. Ez, amit lehet, hogy sokan nem tudnak meghatározni, hogy mennyire kell öntözni a gyepet, milyen gyakran kell. Tehát, hogyha gondolom, akkor kell gyakrabban, amikor szárazabb időszak van, nagyon meleg van, és akkor többet kell, de hogyha nem, akkor most nem kell minden nap ezt megöntözni. Vagy igen?
Igen, hát az öntözés és a locsolás közt csupán csak annyi a különbség, hogy a locsolás az már akkor lépünk közbe, amikor már szárazság, amikor baj van, és akkor a locsolás az azt jelenti, hogy veszük a kerti tömlőt, a kerti slagot, és azt kiteszünk egy szórófát, és az megy eszméletlenül órákig, vagy 24 órákig, hogy na hamar mentsük meg a gyepet. Tehát nem ez a megoldás. Most az öntözőberendezések, az automata öntözőberendezések, ezeket nagyon jól lehet optimalizálni, kevés vízveszteséggel. Tehát olyannyira, hogyha elvetjük a gyepet, ki kell a gyep, gyönyörűen megindul a gyepünk. És az öntözést a hajnali, tehát egy felületre, tehát egy bizonyos felületre hajnali 3 percnél többet nem kell menjen az öntözés. Tehát annyira lehet optimalizálni, hogy be lehet állítani. Fölösleges vizet nem vesztegetünk. És hogyha hajnal 3-4 órakor megy az öntözés, akkor vissza lehet redukálni annyira, hogy egy bizonyos felületre egy minimális öntözés, tehát mondom 3 percekre vannak állítva török, hogy 3 perc alatt leöntözi azt a felületet. Holott, amikor egy slagot elindítunk, akkor ahhoz, hogy egy X felületet be tudjunk, hogy arrébb, szinte azt látna, hogy egész nap megy az öntözés, és mégsem érik utol magunkat. Tehát az optimalizálás az valahol ott kezdődik, tehát egy segítség, mert technológia, de erre is szerencsére ez az öntözés technológia hatalmas csúcsokat most már telefonnal lehet követni, hogy mikor öntöz, állítani, egy csomó mindent lehet, tehát nagyon optimalizálódik minden jellegű technológia, ugyanúgy a kertészethez, a kertekhez, mindenféle, ez az okos házaknál benne van, hogy most már az öntözés is látjuk telefonról, vagy tudjuk állítani, hogy milyen mennyiségű víz jusson ki a kertünkbe.
Mit tehetünk akkor, hogyha ugye látjuk, hogy a gyepünk, a fű bizonyos helyen elkezd barnulni, sárgulni, vagy akár ritkulni, ezt lehet pótolni, vagy mindegy, hogy milyen fűmagot szórunk oda?
A legtöbbször azt mondják, hogy hiba van a kertben, vagy valami gond van. Tehát ilyenkor javasolt, hogyha valami olyan gond van, amit ritkul, vagy folt van, javasolt szakembert kérdezni. Mert legtöbbször az történik, hogy kérdeznek, viszont ez olyan, mint amikor az orvosnál, hogy telefonon nem biztos, hogy meg lehet gyógyítani. Uh-huh. Tehát itt javasolt szakember, az legközelebbi szakemberre fordulni, vagy akinek már van egy pár év referenciája, vagy egy pár év jó tapasztalata, és nagyon egyszerű módszerekkel. Tehát nem mindig az a megoldás, hogy a szántsuk fel és vessük újra, mert nem az a megoldás, hanem a tápanyagokkal, vagy a gyepfelőztetéssel, vagy valami apró dolgokkal könnyen helyre lehet hozni. Tehát egy jó gyepet meg kell gondolni kétszer is, hogy szántsunk. Most egy jó gyep, most megint előbe kerülünk az egésznek. Tehát a gyepfajtától is függ, tehát maga a módszertől is, hogy teremtsük meg azt a gyepet. Tehát a hagyományos módszer, a fűmagvetés, tehát a hagyományos, amit elvetünk kézzel, a fűmagvetés, utána következik a hidrovetés, tehát most már ennek is a technológiák fejlődnek, tehát amit nézzük arra, hogy az hamar bekapaszkodik és ki kell, ezt előre csináltatni is lehet a hidrovetést, ilyen szempontból előnyös, és hamar 3-4 nap alatt már látványos, és utána jön a gyepszőnyeg, ami természetesen legoptimálisabb a gyepszőnyeg. Természetesen ennek költsége is van, viszont a nem nagy felületekre, pár 100 négyzetméteres felületeken még mindig optimálisabb. Főleg ha koratavasszal csináljuk, akkor vagy telepítjük, vagy a nyár elején ugyanaz, tehát mindig a rizikója ugyanaz. Tehát ha nem öntözzük, vagy száraz, akkor későre kell ki. A gyepszőnyegnél is ugyanaz, hogy leterítjük, előkészítjük, mert természetesen mindegyiknek ugyanaz a magát kell, nem igaz, hogy most a köves felületre terítjük a gyepszőnyegét, és jaj, de szép, jaj, de jó, az később aztán visszajön. Tehát mindegyik ágyat ugyanúgy elő kell készíteni. A gyepszőnyegnek is elő kell készíteni ugyanazt, a hidrovetésnek is elő kell készíteni, és a hagyományos vetésnek is ugyanolyan magágyat kell előkészíteni, ahhoz, hogy hosszú távon ez rendben legyen. Ekkor illik tápanyaggal feltölteni, vagy olyan földdel feltölteni, amelyeket tudjuk, hogy mit tartalmaz. Tehát mindig mindent meg lehet előzni. Hogyha egy jó magágyat készítünk elő, annak egy talajanalízist csinálunk, egy pH-t mérünk, akkor tudjuk, hogy azt 10 évekre ellátjuk tápanyaggal, és nem kell foglalkozni tovább vele, hanem 2-3 évünk van ennek a probléma. Tehát mindig a megelőzés, mindig az előre gondolás, mindig a szakember. Sajnos van úgy, hogy építkeznek, elkészül a ház, visznek valamilyen fődát, az építkező be is veti, és akkor utána 2 év van ennek, hogy ki van sárgulva, és jön a probléma, és ez a rendszeres. Tehát a gyepet mindenki tud látni, az eredmény és a 2-3 éves eredmény a fontos, hogy az rendben legyen. Tehát itt érdemes meggondolni. Első pillanatban lehet, hogy olcsó az a kőműves elveti a gyepet, viszont annak általában ára szokott lenni, 2-3 év múlva előbb-utóbb megjelenik egy kertész, van kivétel is, de 2-3 év meg kell jelenjen egy kertész, aki azt vagy feltölti tápanyaggal, vagy meg kell nézni legtöbbször az építkezési hulladékra is átterítik a gyepszőnyeget, úgyhogy ezekre mindig érdemes odafigyelni.
Mi az az optimális magasság, amit el kell érjen a gyep, hogy szép legyen, illetve mikor kell ezt levágni, vagy milyen időközönként kell ezt nyírni, hogy gondolom, mikor már túl elhagytuk, hogy elnőtt, akkor nehezebb levágni.
Az optimális magasság, ez megint a friss gyepnél egy picit nagyobbra hagyjuk, ami frissen van vetve, vagy frissen van ültetve. Ha beindult, azt mondjuk, hogy van már egy-két-három éves gyepünk, akkor azt javasolt hetente egyszer lenyírni. Még akkor is, hogyha nem látszik, nem látszik a növekedés, javasolt visz levágni, itt mindig javaslom, hogy a mulcsot letedni róla. Tehát mindig kosárba, vagy olyan traktorba, vagy fűnyíróval nyírni, hogy a összeszedni. Most már ha csak nem robot fűnyíróval nyírjuk a gyepet, akkor javasolt mindig a mulcsot összeszedni. A robot fűnyírónál azért van kivétel, mert ő egy automatizált rendszer, és ő minden nap megy. Ha kell, akkor megvan, hogy naponta kétszer is körbejárja, hogy olyan annyira, tehát ezt lehet ezt is optimalizálni, szabályozni. Ott viszont annyi, az 1 mm, ami minden nap, vagy 2 mm, ami nő, minden nap, amit levág, az nem roncsolja, tehát nem múlcsol annyit. Viszont itt is majd előbb-utóbb 2-3 év alatt egy felőztetést be kell eszközölni. Minimális magasság, hogy mennyi, ezt mindenki maga látja, viszont nem szabad elhagyni. Tehát az a 10-12 centi az már veszélyes tud lenni, mert ha jön egy 12 centis gyepre, jön egy 7-es eső, nem tudjuk lenyírni, abból nagyon hamar 20 centis, 20-25 lesz, főleg ebben a májusi időben, és akkor nehéz elejét venni. Tehát legnagyobb baj az, amikor elhanyagoljuk, egy picit elnő, jaj, de szép zöld, jaj, de magas, és akkor levágjuk, belesít a nap, és a kis hargó, tehát akkor egy jó, szinte azt mondom, egy 3 hetes kártétel van, amíg ez megint helyre tud állni.
Hogyan tudunk védekezni ezek a kis állatkák ellen? Ugye vannak a vakondtúrás, hogyha esetleg megjelenik a kertünkbe is. Most már gondolom, vannak erre is olyan műszerek, amik elriasztják, de hogy ezen felül...
Hát igen, ez a vakondtúrás, ez egy jó kérdés. A műszerek léteznek, viszont az a tapasztalat, hogy legtöbb műszer hát nem teszi a dolgát, sajnos azt kell mondanom. A legtöbb műszer csak tehát létezik, van hatása, nincs hatása, vannak régi hagyományos módszerek, nem feltétlenül működik. Egy új, nem új, egy ilyen háló van, egy ilyen műanyag háló, amit legutóbb alkalmazunk, ahol nagy a kártétel, és semmiféle technológia nem felel meg, ott azt utólag is be lehet helyezni, jókényes, viszont jobb, hogyha a gyep, amikor vetődik a gyep, akkor leterítődik egy ilyen vékony háló. Azt jelenti, hogy ilyen műanyag jellegű háló nem tetszik, nem szimpatikus, viszont hasznos. Műanyagból van, leterítődik a földbe, és a háló ott nem jön ki a vakon, nem tud kitúrni. Uh-huh. Na most ez jókényes dolog, mert ha már megvan a gyepünk, akkor hogy lehet? Tehát itt is ugyanaz van, hogy mikor a kész, megvan a gyep, akkor csontra lenyírjuk, valamennyi földet el kell töltsük, és benne marad a háló. Tehát ez egy jó kényes dolog, ez a vakon téma, vagy ez az állatkák téma, mert sokszor fájfájást okoz, főleg egy nagy beruházás, vagy nagyobb nagy, hogy jelennek a vakondok, akkor az jó kényes tud lenni. Tehát voltak olyan szerek, amik direkt erre voltak a vakondoknak és az ilyen korokozóknak voltak kitalálva, viszont ezeket sajnos most már a forgalomból, mert hogy ezek védett állatkák, kivangolva a forgalomból, tehát nem szabad őket bántani. Ilyen szempontból egyetlen megoldásunk, vagy reális, normális megoldásunk, ez a háló maradt, amit a gyepszőnyek előtt terítünk le, és ezt azt is kell tudni, hogy nem mélyre, mert akkor fölötte fog ő turkálni, tehát valahol ott közvetlen 3 centire a talajtól, és a 3 centire a föld felülettől kell berakni, hogy ne tudjon ő fölötte betalálni. Ha letesszük 10 centire, akkor megint fölötte ugyanúgy tud ő mászkálni, turkálni.
Akinek van gyepe, azért csak igénybe veszi a szakemberek tanácsait, segítségét, hogyha van pénze fenntartani egy gyepet, kialakítani, akkor szakemberre is gondol.
Mindenféleképpen javasolt a szakember jelenléte. Sokszor vannak ilyen, amik tehát pánikot okoznak, hogy kiszáradt foltok vannak tenyérni. Első körben nem feltétlenül muszáj oda rangatni egy szakember, vagy ha a szakember ismerős van, akkor kell egy fényképet csinálni. Nem úgy, hogy közelről, picit távolabbról is, és egyet közelebbről is. De sokszor van olyan, hogy na jaj, baj van, foltos a gyep, és kimegyünk, megtesszük azt az erőfeszítést, hogy kimegyünk, személyes kapcsolat és az udvarra, és akkor kiderül, hogy a kutya vagy a macska piszkot széttrancsírozza a fűnyíró, uh-huh. És akkor azon a folton, tehát az egy vagy kiégeti, vagy ha nem, akkor zöldebb és 10 centivel magasabb mindig a fű, mert hogy az egy tápanyag jellegű, uh-huh. És akkor ha nagy mértékben van, akkor kiégeti, ha meg úgy elenyésző, akkor egy tápanyag jellegű, és akkor ott mindig 10 centivel ilyen foltokban nagyobb a fű. Tehát ezt le lehet rövidíteni, egy fényképet, ha elküldenek a szakember, rögtön, vagy legalábbis azért mondom, hogy az egész felületrőke, azzal kell kezdeni. Kutyát tartok, macskát tartok, ez van, az van, akkor kiindul a folyamat. Egy csomó mindenre sokszor gyanakszanak az emberek, és közben a kapun belül van a probléma.
János Ferdinánd csíkmadarasi kertészmérnököt hallották.
Című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Hatalmas állománypusztulás, méhbetegségek, kedvezőtlen időjárás, így kezdődött az idei méhészeti szezon. A tavaszi időjárás nem kedvezett a méh családoknak, és úgy néz ki, hogy az idei évben is kevés lesz a méz. Hogy milyen betegségeket fedeztek fel a méheknél, és milyen problémákkal küzdködnek a méhészek, megtudjuk Lázár Tibor Hargita megyei méhésztől.
Nekünk mindig a méhész szezon, az tavaly augusztusra kezdődött erre az évre. Na most ugye február derekáig alig volt téle. Részben nagyon jó volt, de viszont február derekától megfordult az idő, és több hideg volt, mint meleg. Ez a gond. Ugye ott vagyunk most május végén, és még tulajdonképpen hát úgy néz ki, hogy egy olyan jó két hét, a természet visszakésett a normáltól, és ellenben az éjszakai hideg, amik volt egész februártól mostanig, az volt a legnagyobb baj az egyik, ami annyi azt jelenti, hogy nem tudott fejlődni a családok úgy, ahogy kell. Mert ugye a kellő hőt éjszaka nem tudják fönntartani, ilyenkor kevesebb fiasítást tud berakni egy családba, mint hogy kellene az idő szerint. És ezért az egyik ok. Nem beszélve arról, hogy a virágok, ami mostani ilyen korai virágok elmentek, úgy a fűzek, mint a sárga virág, minden, ez megint ezt a hideg esős időt kapta úgy, hogy nagyon keveset tudták ezt felhasználni a méhek, és ugye nekünk ez tulajdonképpen egy az egybe gyógyszer a fejlődéshez, ezek a virágok. És mivel nem tudják használni a méhek a hideg miatt, az nem nagyon működik. Ez egyszer visszaesés. El kell mondjam még azt is, hogy nem csak ez a baj van, hogy a természet velünk szembeáll, hanem évek óta keressük valami lappanló betegséget a méheknél, mert nagyon nehezen tudnak fejlődni, és én a 60 éves idő után, én már 10 évtől errefelé nem látom, hogy miért nem megy az a méhészet, ami ment addig. Tehát a családok esnek össze, nem fejlődnek, és nagyon baj van. Méhész kollégákkal beszéltem direkt, hogy kik mit panaszkodik, tehát így van, nem fejlődnek a családok. Na most ez az egyik dolog, de nem csak nálunk van, itt van a Székelyföldbe baj, hanem ez úgy néz ki, hogy Európában már elkezdődött, és mindenki keresi. Találtam is leírásról a betegségről, és a dologról, hogy úgy néz ki, hogy itt van a gond, viszont az orvosságot, a receptet nem írnak, hogy mit kellene csinálni. Na most itt van a gond, hogy meg tudjak nevezni a dolgot, tehát van az ázsiai vagy keleti téma, amelyik itt eljött nálunk is, ahol Európában, vagyis a Kárpát-medencében, hogy erről beszéljünk, volt a nozéma apis betegség, amely egyidős a méhekkel együtt. Ez nagyjából csak kora tavasszal és tavasszal csinál problémát, de eljött ez a apis cerana, ez a neve, Ázsiából, és úgy néz ki, hogy ezek a spórák, mert ez egy gombabetegség tulajdonképpen, ami a méhek gyomrába szaporodik, és annyira gyengék lesz a méhek, hogy nem tudja kitervezni azt a dolgot, amit ők meg kellene csinálni. Tehát a munkát nem tudják megcsinálni egy az egyben. Uh-huh. És itt van a baj. El kell mondjam azt is, hogy pár éve mondom a szakembereknek, hogy vigyázzunk, mert mindenki átment a vegyszerre, és azt teszik problémája a dolgot, és azért nem fejlődnek a családok, meg minden, mert igen sok vegyszer van a természetben. És van legalább olyan 5 méhész kollégám, amelyek olyan szűz területen méhészettünk, hogy 20 kilométer távolságban nincs vegyszer, nincs semmi, hanem teljesen a vadba vagyunk a vizébe. És itt is a betegség dolgozik, és a családok nem fejlődnek. És itt tudom azt mondani, és azért tudom elmondani ezt a rádiónak és a székely méhészeknek, hogy vigyázzanak, mert nem a vegyszer a nagy, nem mondom, hogy egy tesz rá, az is egy lapáttal. De viszont a nagy baj itt van a cerána apisszal, és azt csinálja. Na most ugye nem csak ez, hanem van egy második betegség, amit nem tudok még összefüggést csinálni teljesen, talán van, de nem vagyok biztos még, hogy a fiasítás az is hibás. Nagyon úgy mondjuk szakemberen, hogy serétes a fiasítás. Túl álcát kihordanak a kaptárból, már beteg, és ebből nem tud fejlődni a család. Na most ugye el kell gondolni, hogy azt az energiát a család rátette, hogy az már betáplálta azt a fiasítást, tehát az ára megvan adva neki, de viszont kidobja, és az nem fog dolgozó mély lenni belőle. Na ez a két dolog van, ami nagy baj, és erre kell figyelni, és ezen körül kell megkapjuk a dolgot. Én előre annyit tudok mondani, hogy csersavval tudjuk nagyjából ezt orvosolni, és úgy néz ki, hogy ennek már hatása van, és ezt látom én, hogy itt kellene többet fejlődjünk, és megkapjuk azért, hogy a családok jobbak legyenek, és akkor a virágokat másképpen tudják kihasználni.
És ezt az úgynevezett csersavat, ezt mikor kellene alkalmazni?
Akármikor, most el lehet kezdeni. Lehet kapni, tehát a borosok használják, ilyen leüllepítésre használják a csersavat, és abból kell családonként 1 grammot adni, és ez úgy néz ki, hogy a méhek gyomrába lévő spórákot megöli, és a méhek hosszabb életűek lesznek.
Beszámolnak többen is ilyen mély pusztulásról, ilyen tavaszi mély pusztulásról?
Tehát ezelőtt körülbelül egy hónapja a Dolgita megyei elnökség összehívott egy ilyen konferenciát a méhészekkel, és online, meg fizikailag is ott voltunk, meg mindenki, hogy, és erről egy nagy megbeszélést csináltunk. de elvileg ugye ezen a télen ilyen szakmai megbeszéléseket nem tudtunk csinálni, ezt tudjuk, hogy miért. És ez hiányzik az egész méhészetnek a megtárgyalásával, és ez hiányzik. Tavaly, tehát több mint egy évvel eztet már mi elkezdték, hogy eztet összeszedtük a méhészeket, és megbeszéltük kinél hova, milyen probléma, hogy próbáljuk, és így jöttünk rá az elmondott dolgokra. De viszont mondom, nem tudtuk teljesen ezt lebeszélni, mivel hogy nem tudtunk szakma gyűléseket csináltunk rendesen, egy keveset tudtunk csinálni, valamennyit összehoztunk, mondom, itt a megyei tanáccsal is együtt, viszont még mindig sok bajunk van. Másik helyzet az, hogy most a méhészek ugye szezonban vannak, ki vannak menve már vándor, tanyára, és ilyenkor gyűléseket nem lehet összehívni, mert nem jönnek, nem tudnak jönni, mert mindenkinek munkája van.
Most a vándorméhek, méhészek hova vannak
el? Igen, voltak a repcén, de ugye elég hűvös idő volt, hogy gyenge, viszont most az akác kezdett virágozni Óténiába, nagyon gyengén menjen, fél kiló, egy kilós hordást mondanak most a napokban, hogy volt, tehát a kasznál ez zéró majdnem, tehát nincs. Na most, amit megint most néztem meg, hogy egy kollégával, hogy a megyesi akác már virágzik. Azt jelenti, hogy az óténiai virágzás és a miénk között alig van egy hét. Tehát ilyen, mikor így megkésik a természet, akkor egyszerre bont mi mindenütt. Na most így ez megint egy olyan gondot csinál, hogy az óténiai akácról megyesre hiába is menjen, mert ott is már le fog menni a virág, mire odaér. Lenne nekünk három, úgy mondjuk, hogy az első ott Kalafát környékén az a legkorábbi, utána van ott Peters-Drögösán közötti, a Kárpátok közötti, vagy a déli oldalán lévő akácok, az a második, és a harmadik pedig Meggyes környék, Szebem, elegészen Segesvárig, az a rész, ami még mézet szokott adni. Most mondom, hogy most jelentettek máma, hogy igenis nyílik a virág, Meggyesen.
Körülbelül milyen hőmérséklet kell ahhoz, hogy ugye az akác az nyíljon, és akkor a méhek is tudjanak?
Az a legnagyobb baj az akáccal, hogy annak az éjszakai meleg legalább 14 fok kell legyen. Ha annál hidegebb, nektár nem termel. Azért van, ezt bizonyítom azzal, hogy csíkba olyan gyönyörű virág, akácvirág fák vannak itten, hogy sokszor meg lehet enni, ha bár még ugye itt később lesz, mert csík az lemarad. Olyan, meg lehetne enni, olyan gyönyörű, és a méhek alig járnak rá, mert ugye az éjszakai hőmérséklet 10 fok fölött nem menjen csíkba még júniusba. Majd júliusra kezd fölmenni magasabbra. Udvarhelytől arra mondom, Segesvár felé már ad valamennyit, de ugye ő is még gyenge, nem ad annyi, mint mondom, Meggyes, és az a környék, viszont mondom, ez, hogy plusz 14 fok kell az éjszakai hőmérséklet az akár.
Valamilyen pozitív kilátások azért vannak így a jövőre nézve, hogy változik-e valamit, vajon a helyzet?
Most már 11. évet számoltuk, hogy a méhészet minden évben kevesebb mézet termelt. Nem adott a természet. Na most, ahogy így visszanézek, mert mondom, nekem van több mint 60 éves tapasztalat vissza, és édesapám szerinti leírások, meg mind össze-vissza néztem. Ilyen jó 10 éves ciklusokból van, hogy ilyen mínuszba lemen, ilyen gödörbe, és fölmegy a csúcsra, ezek a hullám csúcsok, és ezek körülbelül jó 10 éves, hogy most abba reméljünk, hogy most ugye 11. volt, hogy lefelé jött, mostanig tavalyig, hát ha most megfordul, és az a 10 éves ciklus fölfele megy. Ennyi az optimus gondolkodás.
Változik-e most a méhészeti támogatásokat illetően? Ha jól tudom, a hónap végéig lehet még
igényelni. Igen, de még a minisztérium nem adta ki pontosan az APA-ba, hogy minden konkrét mi lesz. A program megvan, hogy kellene, de viszont még nincs rá ütve, hogy igenis ezt kell csinálni, vagy ezt lehet, vagy így van, nincs meg még a... Ezt várjuk a napokban, már most már meg kell jelenjen.
Lázár Tibor, Hargita megyei méhészt hallották.
Majd visszatér este fészkére, mennék én is az én babám ölében. Nincs olyan lány széles elany világon, kit úgy szeretnének, mint ahogy én téged virágom. Nem voltam én soha, nem is leszek soha csapótár, megmaradok híven az én babámnál. Nem kell nékem senki megunt babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába. Nem kell nékem senki megunt babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába. Majd visszatér este a fészkére, mennék én is az én babám ölében. Nincs olyan lány széles elany a világon, kit úgy szeretnének, mint ahogy én téged virágom. Nem voltam én soha, nem is leszek soha csapótár, megmaradok híven az én babámnál. Nem kell nékem senki megunt a babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába. Nem kell nékem senki megunt a babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. A műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott.
Kedves hallgatók, a mai adásunkban János Ferdinánd csíkmadarasi kertészmérnökkel beszélgettünk a gyep karbantartásáról, valamint Lázár Tibor Hargita megyei méhészt kérdeztük az idei méhész szezon kezdetéről, illetve arról, hogy milyen nehézségekkel küzdködnek a méhészek. A mai kertbarátok végéhez értünk, köszönöm a figyelmüket, várom önöket jövő héten is ugyanebben az órában. Szász Editet hallották, további kellemes hetet kívánok önöknek!